Kedves hallgatóim, a tervezett zsinat előkészítése és a világ gondjaival való számvetés mellett 23. János rövid pápasága alatt nagy figyelmet fordított az egyház belső ügyeivel összefüggő lelkipásztori feladatok ellátására, hittani kérdések és az egyház külső kapcsolatainak alakítására. Ami a más egyházakhoz fűződő kapcsolatok újragondolását illeti, támaszkodhatott azokra a tapasztalatokra, amelyeket főleg a keleti egyház vonatkozásában pápai diplomataként régebben Bulgáriában, Törökországban és Görögországban szerzett, de lelkületét általában is a más keresztény felekezetekkel szembeni nyitottság jellemezte. Ennek a jegyében szimbolikus lépésként 1960-ban fogadta Fisher Canterbury érseket, közel fél ezer esztendő után véve fel a párbeszéd vonalát az anglikán egyházzal. Ugyancsak fontos esemény volt a pápa találkozása Athenagorasz konstantinápolyi pátriárkával, hiszen ez az esemény új távlatokat nyitott a katolikus és az ortodox egyház közötti közeledésben, párbeszédben. Az ökumenikus kapcsolatok irányába mutatott az is, hogy életre hívta a keresztény közösségek közötti kapcsolatok folytatásának csúcsszerveként azt az egységtitkárságot, amely a jezsuita Augustin Bea bíboros irányításával egészen új utakat szabott a katolikus egyház ökumenikus törekvéseinek. Teljesen természetes volt a számára az is, hogy amikor elhatározta egy új egyetemes zsinat összehívását, arra megkívánta hívni a katolikus egyházon kívüli keresztény közösségek képviselőit, remélve, hogy a zsinat így egy új keresztény egység megteremtése felé tett lépés is lehet. De a Szent Atya új stílust hozott az egyházon kívüli világgal való kapcsolattartásban is. Így meglátogatta Szennyi olasz köztársasági elnököt a Quirináléban, a pápák egykori palotájában, de minden különösebb ceremóniát mellőzve felkeresett plébániákat járt börtönben, kórházban, sőt vonatra szállva, mint az egyszerű emberek zarándokként elutazott Assisibe és Lorettóba is. Ez utóbbi útja jelképes gesztusnak is tekinthető, hiszen az első alkalom volt 1870 óta, amikor Péter utóda a Castel Gandolfói nyári rezidencia felkeresését leszámítva elhagyta a Vatikánt. Egyszerű lelkű és gondolkodású ember lévén a hivatalos alkalmakkor is, ha mór volt rá, mellőzte a hagyományos protokolt, nem egyszer kergetve kétségbeesésbe a sztereotípiákhoz ragaszkodó környezetét, munkatársait. A nyitottság és az újító szellem jellemezte akkor is, amikor bíborosi kinevezésekről volt szó, hiszen az ő idejében indult el a kollégium összetételének megváltozása. Csökkent az olasz bíborosok aránya, számuk pedig meghaladta a korábban megszabott 70 fős létszám keretet. Szimbolikusnak is tekinthető, hogy ő kreált a bíborossá az első fekete afrikai, japán és Fülöp-szigeteki főpapot, ezzel is kinyilvánítva, hogy mennyire a szívén viseli a harmadik világ fiatal egyházainak sorsát. De átalakult a pápai liturgia is az ő idejében, hiszen a legfőbb pásztor küldetése szellemében személyesen vezette a nagypénteki és nagyszombati liturgiát, maga végezte a lábmosási jelképes szertartását, ő vezette a hagyományos keresztutat. Uralkodás alatt az egyház szentjeinek számát 5-tel, a boldogokét 10-zel gyarapította, és az egyház tanítók közé emelte Brindisi Szent Lőrincet. Formabontó lépései mellett ugyanakkor néha, főleg pápasága első szakaszában kedvezett a kúria konzervatív irányvonalának is. Ennek volt a jele, hogy még 1959 nyarán elrendelte a francia munkáspapok mozgalmának feloszlatását úgy ítélve meg, hogy az nem alkalmas lelkipásztori forma Krisztus üzenetének hirdetésére, később pedig, miközben már tartottak a liturgikus reform előkészületei a zsinaton, a latin nyelv megőrzésének fontosságáról adott ki nyilatkozatot. 23. János pápa tanítói mozgalmát jól mutatja, hogy nem egészen 5 esztendős pontifikátusa alatt 8 enciklikát, körlevelet és számos más fontos dokumentumot adott közre. Első bemutatkozó és programadó körlevelében az Ad Petri Katedramban, amelyről már szóltunk, azt a célt, az igazság, az egység és a béke szolgálatát fogalmazta meg, amely egész későbbi tevékenységét áthatotta és vezérelte. Gyorsan követte ezt második Sacerdoti Nostri Primordia kezdetű körlevele, amelyet a legendás arszi plébános viennei Szent János halálának centenáriumára adott ki. Alkalom volt ez a számára, hogy egy kiváló lelkipásztor és gyóntató egy egyszerű falusi plébános alakján keresztül a példás papi élet példáját mutassa be, kiemelve, hogy Isten szolgái számára az imádságos élet, a szentségimádás és a szentmise az életszentségnek és Isten népe szolgálatának legalkalmasabb eszköze. Gyorsan ezután, a dokumentum után jelent meg a Szentatya harmadik Grata Recordatio kezdetű enciklikája, amely a rózsafűzér imádkozására buzdítja a papokat és híveket. Szövegéből kitűnik, hogy a napi rózsafűzérezés tekinti a hívő lelki és ima élete egyik leggazdagabb forrásának, különösen az októberi hónapot jelölve meg arra alkalmas időszakként, egyben pedig felszólítva minden katolikus hívőt, hogy imádkozása révén szolgálják az akkor még csak tervezett római egyházmegyei zsinat és az elkövetkező egyetemes zsinat ügyét. Még mindig az 1959-es esztendőben látott napvilágot a Szentatya IV. Princeps Pastorum kezdetű körlevele, amely 15. Benedek missziós körlevele megjelenésének évfordulójára volt hivatott megemlékezni. 23. János világosan látta, hogy az azóta eltelt évtizedek alapvető változásokat hoztak a világban, amelyek az egyházat és annak hithirdető munkáját is új feladatok elé állítják. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy megindult a korábban gyarmati sorban élő népek önállóvá válása, fokozatosan felértékelődött, de több vonatkozásban meg is nehezült a missziós munka. A zömében a gyarmattartó országokból érkezett missziós papok és szerzetesek tekintélye megrendült, több frissen függetlenné váló ország a gyarmati uralom relikviájaként tekint az európai misszionáriusra, vagy egyenesen a távozását követeli. Ebben a helyzetben hallatlanul felértékelődik a helyi papság szerepe, sürgető feladattá válik, hogy a harmadik világ egyházai képesek legyenek megállni a maguk lábán. Külön kiemeli a Szentatya, hogy a missziós munka eredményessége nagyban függ attól is, hogy a laikus hívek milyen mértékben vonhatók be a hittérítés munkájába, miképpen képesek segíteni a papok, szerzetesek, nővérek áldozatos és példamutató a hitügye mellett az egyes országok, népek felemelkedését is szolgáló munkálkodását. A pápa körleveleinek sorában csak nem másfél esztendős szünet után, 1961 tavaszán az a nagy társadalmi körlevél a Máteret Magisztra következett, amelyről korábban már szóltunk, az esztendő őszén pedig megjelent a 6. Eterna Dei, valójában az ökumenikus remények üzenetének is tekinthető enciklika. Ennek közvetlen témája Nagy Szent Leó pápa halálának 1500. évfordulója volt. Ez a pápa a 400-as évek derekán, különösen a kalkédóni zsinat és a hunveszedelem elhárítása idején az egyház erejének és egységének szimbóluma volt abban az időben, amikor éppen az ő tanító tekintélye segített lezárni az egyetemes zsinatok során zajló dogmatikai, krisztológiai vitákat. A hajdani pápa alakja 23. János szerint arra int, hogy ma is törekedni kell az egyház egységére, az apostoli küldetés erejére, megfogalmazva azt, hogy őt idézem, mi Szent Péter püspöki trónján Szent Leó utóda, ahogy vele együtt valljuk a hitet az egyetemes evangelizációs és megváltó küldetés isteni eredetében, amelyet Jézus Krisztus bízott az apostolokra és azok utódaira, ugyanúgy vele együtt tápláljuk azt a hőóhajt, hogy láthassuk, amint minden ember az igazság, a szeretet és a béke útjára lép. Ezután már 1962-ben jelent meg János pápa 7. Pönitenciam agere kezdetű a bűnbánat szentségéről tanító körlevele. A Szentatya ebben a dokumentumban világosan megfogalmazza, hogy a bűnök bocsánatának és az üdvösség elnyerésének a bűnbánat az őszinte töredelem az eszköze, a vétkesség elismerése és megvallása az, amire Isten irgalma, és Krisztus megváltó a bűnöket eltörlő áldozata felel. Ezzel összefüggésben felidézi a Szentírás tanítását a bűnök megbánásáról, az egyház vezeklő gyakorlatát, majd felszólítja a híveket, hogy a bűnbánat erejével is segítsék a rövidesen megnyíló II. Vatikáni zsinat munkáját. Amikor ez a körlevél megjelent, már csak hónapok voltak hátra a zsinat megnyitásáig. 23. János ekkor már tisztában volt végzetes és gyors lefolyásúnak ígérkező rákbetegségével. Fogyatkozó energiáit a zsinati munka megindítása kötötte le, közben pedig dolgozott a szellemi végrendeletének bizonyuló, a következő év tavaszán megjelenő nagy körlevelének, a Pálcemin Terrisnek a szövegén, amelyről két előző adásunkban már részletesen szóltunk. Magának a II. Vatikáni zsinatnak az előkészítése 23. János részéről még 1959. januárjában az Aggiornamento, a világ felé való nyitás programjának meghirdetésével a falakon kívüli Szent Pál bazilikában mondott nevezetes beszéddel megkezdődött. Ezt követte 1959. májusában a Központi Előkészítő Bizottság megalakítása, amelynek első ülésén a pápa így fogalmazott. A zsinat fő célja elősegíteni a katolikus hit növekedését és a keresztény emberek erkölcseinek egészséges megújítását, valamint korunk szükségleteinek megfelelően időszerűvé tenni az egyház fegyelmét. Ez kétségkívül létrehozza majd az igazság, az egység és a szeretet csodálatos látványát, ami azokra is hatni fog, akik elszakadtak ettől az apostoli szentszéktől. Jóságos meghívás lesz számukra, reméljük, hogy keressék és el is érjék azt az egységet, amiért Jézus Krisztus buzgó imával fordult a mennyei atyához. Ezt követően János pápa felhívást intézett a világ püspökeihez, javaslatokat kérve tőlük a zsinat témáihoz, majd pedig 1960 nyarán felállította a zsinatot irányítani hivatott központi bizottságot. Követte ezt azoknak a szakbizottságoknak a megalakítása, amelyek feladata a tárgyalásra szánt tervezetek előkészítése volt. Maga a Szentatya úgy döntött, személyesen nem vesz részt az üléseken, a tévé képernyőjén keresztül követi a munkát, közben azonban napi kapcsolatban maradt a tanácskozást levezető bíborosokkal és Perikle Felice érsekkel, a zsinat főtitkárával. Élete nagy pillanata pedig 1962. október 11-én érkezett el, amikor 2500 zsinati atya és a világ nyilvánosság előtt a Szent Péter székesegyházban tartott beszéddel megnyitotta a II. Egyetemes vatikáni zsinatot. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tűzikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.